Uram Istenem, köszönöm, hogy azt mondta, tetszett neked, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsd meg a te gyermekeidet, és így szeretnél minket is megőrizni, győzelemre segíteni. És köszönöm, Uram, azt a csodát, hogy a te szent lelkedet adtad a te gyermekeid szívébe, azért, hogy egyé tégy minket, azért, hogy megérthessük azt, amit üzenni akarsz, akár a mai délelőtt is. Kérlek, Uram, hogy áld meg Sándor testvérem szolgálatát, az ő szavait, hogy azok a te szavaid legyenek a te üzeneted. Uram, szeretnénk gyönyörködni a te munkádban az egész nap folyamán, rácsodálkozni arra, hogy mennyire gondviselőnk vagy, és mennyire ismered a mi gondolatainkat, szívünk szándékát. Köszönöm, Uram, hogy számon tartasz, és név szerint ismersz. Áldott légy ezért az alkalomért, és köszönöm, hogy jelen vagy. Amen.
Amen. Én is köszöntelek szeretettel titeket a magam nevében is, meg a feleségem nevében is. Meg ilyenkor mindig el szoktam mondani, hogy remélem, hogy az Úr Jézus nevében is, hogy az ő szavát fogom szólni köztetek, meg az igéjét. Énekeltük ezt az éneket, és eszembe jutott egy dolog a második verssel kapcsolatban, hogy ó, mennyire szerettél engem, vágyott utánam hű szíved. Van törekvő korája most Velencén, és jár oda többek között egy 52 éves férfi, aki kétszer volt pszichiátrián, meg most is gyógyszeres kezelés alatt van, és állandóan ilyen hangok vannak a fejében, hogy ő egy értéktelen vacak, hogy ő nem ér semmit, hogy ő egy csőtömeg. És akkor így beszélgetünk, és mondtam ott nekik, hogy Isten vágyik a velünk való közösségre. És akkor mondta, hogy az nem lehet. Ilyen nagyon alaposan, kimérten beszél. És akkor mondta, hogy nekünk kell Isten keresni, nekünk kell ő utána vágyni. És akkor hirtelen, na most mit mondjak neki, mivel bizonyítsam, tehát egy igét. És akkor eszembe jutott, hogy amikor Ádám és Éva elszakad Istentől, akkor nem tudom, hogy emlékeztek, amikor jön Isten, akkor hallják a hangját. Ez nekem egy nagy üzenet most ezekben a napokban, hogy az Istentől elszakadt ember hallja az Isten hangját. Ez a bizonyságtételre nagyon bátorítson titeket. Az Istentől elszakadt ember hallja a Teremtője hangját. Csak lehet, hogy még fél, lehet, hogy még menekül előle, lehet, hogy még rejtőzködik, még szégyelli, de hallják a hangot, és akkor elrejtőznek a bokorba, vagy a fák között. És hogy emlékeztek, hogy Isten hogy szólítja meg az első emberpárt, aki azon frissibe? Igen. Azt kérdezi, hogy hol vagy? Nem azt kérdezi, hogy mit csináltál, hanem hogy hol vagy. Tudta, hogy hol van, azt is tudta, hogy mit csináltak, de ebbe a kérdésbe annyira kifejeződik, hogy Isten vágyik a velünk való közösségre, és azt kérdezi, hogy hol vagy. Hol vagy. Mert elsősorban ez fontos Istennek, hogy létrejöjjön ez a kapcsolat. Tegnap este olvastunk egy igét az ifjúságén, hogy azt mondja az Úr Jézus a bűnösnek, aki béna is a bűnei miatt, amikor leeresztik oda elé a padláson keresztül, hogy bízzál, fiam. Azt mondja a bűnösnek, bízzál, fiam. Aztán utána hirdeti neki a bűnbocsánatot. Na hát ezt csak azért mondtam el így bevezetőben, hogy így van Isten veled, hogy vágyik a veled való közösségre, és lehet, hogy éppen ma is kérdezi, hogy hol vagy. És jó erre választ adni. Nem tudom, figyeltétek-e már, bár már azóta lecserélték a térképeket, de a keletibe, nyugatiba, Őrsvezétre, mindegy, akárhol. Mikor teológus voltam, kijöttem, nem nagyon ismertem Pestet, akkor tudtam, hogy melyik metró megállomásban vagyok, és akkor mindig odamentem, és kerestem, hogy hol vagyok. És nem találtam, mit gondoltok, miért nem. Aztán rájöttem, hogy... Tessé? Nem, hanem azért, mert ott ki volt lyukadva a térkép. Tehát mindig akárki, akkor ott rájöttem, hogy nem csak én, hanem mindenki, aki kijött, turisták, kijöttek a metróból, és akkor mi volt az első? Itt vagyok. És akkor rátették az ujjukat az aktuális állomás, és ott kijukadt a térkép, itt vagyok. Mert így kezdődik. Ha valahová el akarok jutni, tovább akarok menni, akkor akkor tudni kell, hogy hol vagyok. És Isten ezért kérdezi, hogy hol vagy, hogy válaszolj neki, hogy hol vagy, hogy aztán tudjon rólad, veled beszélni, és tudjon továbbvinni, megtisztítani, megszabadítani, meggyógyítani, megbocsájtani, rendbe tenni az életedet, vagy éppen a szereteteteket elmélyíteni. És még az imórához is, ha kapcsolódjak, nagyon szeretem az imórákat, mert nem csak imádságra búzít, hanem így elindít dolgokat, vagy éppen emlékezetembe hoznak igéket az imórák, és itt a bölcsességek kapcsolatban csak ugye nem bánod, hogyha ezt mondom, hogy tovább vinni. Tényleg Jakab azt mondta, hogy akinek nincs bölcsessége, kérjen Istentől, de Salamon elmondja nekünk a könyvének a bevezetőjében, hogy azért írta, nyilván a Szent Szellem által ihletve, de azért írta a példabeszédek könyvét, azt mondja, bölcsesség és erkölcsnek tanulására. Aztán értelmes beszédek megértésére. Aztán okos fenyítéknek, igazságnak és ítéletnek és becsületességnek megnyerésére. Tehát tanulásra, megértésre és megnyerésre. És nagyon-nagyon gazdag üzenetet hordozott ez az ige, amikor így a héber szavakat megnéztem egyenként, hogy mit jelentenek. És csak például egyet, hogy értelmes beszédek megértésére. És itt a héberben az a szó van, hogy egyfajta szellemi látóképesség. És a bölcsesség pedig az, amikor meglátok valamit, és azt alkalmazom. És ez nagyon-nagyon fontos, ennek a hiánya halálos lehet az ember életében. Hogyha megnézzük az igéket, ahol előfordul, akkor hogy lehet megszerezni? Azt mondja, hogy tartsd meg és cselekedd az igét. És akkor értelmes leszel, akkor lesz ez a képességed. Aztán azt mondja a másik helyen, hogy kerülni a rosszat. És hadd mondjam el a hívőszülők gyerekeinek, akik esetleg azon sajnálkoznak, ó, de kár, hogy nem jártam meg a világot, nem tudom mi az, hogy megtérni a nehézségekből. Hadd mondjam el, hogy anélkül is lehet tudni, mit jelent a bűn. Mert Isten nekem kijelentette, mit jelent a bűn, pedig nem mentem végig minden mocsokságon. De tudom, hogy végig mehetnék, ha az ő kegyelme nem lenne velem. De azt mondja az ige, hogy a rossznak a kerülése fejleszti ezt a képességet az emberben, ezt a látást, ezt a szellemi érzékelő képességet. És ezért nagyon nagy áldás és hála az Istennek, hogyha a szüleink úgy neveltek, hogy ki tudtunk kerülni sok rosszat. És a jövőben is legyen ez ott, hogy kerüljük ki a rosszat. Nem csak az ön nevét kezdünk, azért, hogy ne torzuljunk, hogy ne torzuljon ez a látás. És a harmadik, amit mond az ige, hogy a Szentnek az ismerete. Az adja, az fejleszti ezt a képességet. Meg csak még úgy, hogy együgyűeknek eszesség. Ki az együgyű? Ki az, aki úgy gondolja magáról, hogy együgyű? Tessék? Együgy. Igen, ilyen is, hogyha szétszedjük a szót, hogy az együgyű, aki Isten országát keres és az ő igazságát. De itt az van a héberben, hogy megcsaltatható, hiszékeny, elcsábítható. És tudjátok, azt mondom nektek, hogy mindannyian ilyen együgyűek vagyunk. Jobb, ha elhiszed, hogy ilyen együgyű vagy. Már csak azért is, mert Éva és Ádám még nem voltak bűnben, amikor Éva megcsaltatott. Tehát ez egy olyan, hogy mennyivel inkább mi, akiket már minket megrontott a bűn, mennyivel inkább megcsaladtathatunk. De azt mondja, hogy semmi probléma, együgyűek, az, amit Isten ad nekünk, amikor olvassuk az igéjét, amikor cselekesszük, amikor kerüljük a rosszat, amikor Istennel ápoljuk a közösségünket, akkor ez az együgyűeknek eszesség. És tényleg olyan jó látni példákat, amikor egyszerű paraszt emberek bölcsességről, nagyon nagy éles látásról tesznek bizonyságot. Gyermekeknek tudomány, meggondolás adására. Aztán a bölcs is azt mondja, hallja a bölcs és öregbítse az ő tanulságát, és az értelmes szerezzen érett tanácsokat. Csak úgy érdekességképpen mondom, hogy itt a héberben a tanács a tabulátor. A számítógépekkel foglalkozók tudják, hogy a tabulátor ilyen határokat kijelölő, ezt jelentette, hogy határokat kijelölő utat mutató, ezt jelent ez a szó. És tudjátok, hogy átkozott az, aki átlépi a határt, aki elmozdítja a határt. Ha nem szeretnénk átkozottak lenni, hanem áldottak, akkor tudnunk kell, hol a határok. De honnan tudom, ha nincs ilyen bölcsességem, ha nincs ilyen látóképességem, ha nincs Istentől ez a képességem, amit megszerezhetünk. Na, az üzenet, amit át szeretnék nektek adni, az a Mózes második könyvében van, a 16. részből olvasok néhány verset. Tehát Mózes második könyve, 16. rész első versétől, fennállva hallgassátok Istennek az igéjét. Mózes második könyve, 16. rész első versétől. Azután útnak indultak Élimből, megérkezett Izrael fiainak egész közössége a Szín pusztába, amely Élim és a Sínai között van. A második hónap 15. napján, aztán, hogy kijöttek Egyiptomból. És zúgolódni kezdett Izrael fiainak egész közössége Mózes és Áron ellen a pusztában, mert azt mondták nekik Izrael fiai: bárcsak haltunk volna meg az Úr kezétől Egyiptomban, amikor a húsos fazekak mellett ültünk, és jó lakásig ehettünk kenyeret, hát azért hoztatok ki bennünket ebbe a pusztába, hogy ezt az egész gyülekezetet éhhalára juttassátok. De az Úr azt mondta Mózesnek: majd én hullatok nektek kenyeret a mennyből, menjen ki a nép, és szedjen naponként egy napra valót, ezzel teszem próbára, hogy az én törvényem szerint jár-e, vagy sem. Amikor a 6. napon elkészítik azt, amit bevisznek, az kétszer annyi lesz, mint amennyit napról napra szednek. Ekkor azt mondta Mózes és Áron Izrael fiainak: ma este megtudjátok, hogy az Úr hozott ki benneteket Egyiptom országából. Reggel pedig meglátjátok az Úr dicsőségét, mert meghallotta, hogy zúgolódtatok az Úr ellen. Mik vagyunk mi, hogy ellenünk zúgolódtok? Még ezt is mondta Mózes: majd ad az Úr ennetek este húst, reggel pedig kenyeret, jó lakásig, mert meghallotta zúgolódásotokat, ahogyan zúgolódtatok ellene. Mik vagyunk mi? Nem ellenünk zúgolódtok ti, hanem az Úr ellen. Áronnak pedig azt mondta Mózes: mondd meg Izrael fiai egész közösségének, járuljatok az Úr elé, mert meghallott a zúgolódásotokat. Amikor aztán Áron Izrael egész közösségéhez beszélt, és a puszta felé fordultak, az Úr dicsősége megjelent a felhőben. Aztán így szólt Mózeshez az Úr: meghallottam Izrael fiainak zúgolódását, ezért így szólj hozzájuk: estére húst tesztek, reggel pedig kenyérrel laktok jól, és akkor megtudjátok, hogy én az Úr vagyok, a ti istenetek. És még a 31. verset olvassuk. Izrael háza mannának nevezte el azt. Olyan fehér volt, mint a koriandermag, íze pedig olyan, mint a mézes kalácsé. És még a Mózes 5. könyvéhez lapozzunk, az 8. rész 3. verséhez. Mózes 5. könyve, 8. rész 3. verse. Sanyargatott és éheztetett, de aztán mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid sem ismertek. Így adta tudtodra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik. Atyám, köszönjük neked ezeket az igéket, és köszönöm neked, atyám, hogy átélhettem, és átélhetjük, hogy sokszor egy történet nyílik meg, és hordozza az üzenetet te tőled személyesen nekünk. Néha csak egy-egy szó, egy-egy mondat elevenedik meg az igédből, de köszönöm, Istenem, hogy te szólsz a te népedhez. Köszönöm, hogy te még mindig egy beszélő Isten vagy, hogy még van lehetőség arra, hogy odafordítsuk a fülünket, a szívünket, és meghalljuk hangodat. Atyám, add, hogy ez történjen ezen a mai napon is, Jézus Krisztus nevében, itt ezen a helyen, meg máshol is, ahol hirdetik a te igédet, atyám. Amen. Foglaljatok helyet. Olvastam egyszer ezt a szakaszt egyik reggel, és két részlet ugrott ki ebből az igéből. Az egyik a 31. vers, és akkor pont a 1975-ös bibliafordítás volt a kezembe, ami úgy fordítja, hogy Izrael háza mannának nevezte el azt a dolgot. És ott az a dolog szó, ami nincs a Károliba se, meg az újfolytásba se, de hát nyilván nem is feltétlen kell. De nekem az a dolog szó volt, ami elgondolkodtatott. És a másik pedig a 16. rész 4. verse. Majd én hullatok nektek kenyeret a mennyből, menjen ki azért a nép, és szedjen naponként egy napra valót. Ezzel teszem próbára ezt a népet. Tehát naponként egy napra valót, és ezzel teszi próbára a népet. Tehát ez a két ige ugrott ki, amihez még hozzákapcsoltam a Mózes 5. könyvéből a felolvasott verset. Na most mit üzent ezen keresztül Isten? Azt olvastam, hogy Izrael háza mannának nevezte el azt a dolgot, ami a harmattal együtt lejött a mennyből, lejött az égből. A lényeg az, hogy ott volt a földön, és akkor mentek Izrael fiai, és akkor összeszedték, és megették. És 40 éven át minden reggel megjelent a manna, és kimentek, és szedték, és megették, és jól laktak. És ugye a teológián úgy tanultuk, hogy meg a kommentárokban is úgy lehet olvasni, hogy ez a manna, ez tulajdonképpen az egyik cserjének a mellékterméke, amikor megszúrja a levelét egy kis bogár, és akkor levedzik a levele, aztán ilyen kis fehér gumókká szilárdul, aztán ez leesik a fa alá, és akkor a beduinok a mai napig összeszedik ezt és megeszik. És hogy az ember sok mindenre úgy reagál, kivágja a biztosítékot az emberbe, mikor hall ilyen dolgot, de ez nem vágta ki. Ezt valahogy úgy bevettem, hogy hát a manna egy ilyen természeti jelenség volt. És csak most nem régen, amikor olvastam, az a dolog szó emlékeztetett rá, hívta fel a figyelmemet, hogy itt nem ilyenről van szó, itt nem természeti jelenségről van szó, hanem itt Isten teremtéséről van szó. És akkor ugye olvastam is a Mózes 5. könyvében, hogy ezt nem ismertétek sem ti, sem a ti atyáitok. Csak ugye az emberem, amikor már van egy szemüveg, akkor nem biztos, hogy észreveszi az ilyen mondatokat. És akkor nem látja, hogy hoppá, hát engem félrevezettek. És amikor ez a mondat, hogy azt a dolgot, tehát nem tudták, hogy mi az. Meg is kérdezik, mi az? Hát ez ilyen manna. Azt hiszem, mi ez? Kérdezik. Nem láttok soha olyat. És akkor egyszerűen csak ez volt az üzenet, amit most elmondok nektek is, hogy hitem lett abban, hogy Isten egy teremtő Isten. De nem csak úgy, hogy teremtette a világot, hanem úgy is, hogy Isten, ha kell, akkor akár minden nap 40 éven keresztül megteremti neked természetfeletti módon azt, amire szükséged van. Majdnem azt kérdeztem, hogy elhiszed? Hát ha elhiszed, hanem ez így van. Mert ezt mondja Isten igéje. Csak jobban tesszük, ha elhisszük. Azt mondta Moody, hogy sokkal több csodát látnánk, vagy sokkal nagyobb lenne a hitünk, ha kitörölnénk a szótárunkból azt a szót, hogy hogyan. Mert egyszerűen ez, Isten igéjét halljuk, kihirdeti Isten az ő igazságát, és sokszor oda tesszük, hogy de hogyan? És már mindjárt meg van métejezve, meg van kérdőjelezve. És ugye tudjuk, hogy amikor ezt megkérdezi János, akkor Zakariás, hogy de hogyan, akkor megnémul. Tehát, de van, aki nem mindig így, tehát nem, Isten nem mindig így reagál, de a hitetlenség az megakadályozza azt, hogy Isten cselekedjen természetfeletti módon az életünkben. Igenis, Isten a teremtő Isten. Berkes Sándor jár gyülekezetről gyülekezetre, és tudjátok, hogy a Jelenések könyvéről beszél, Máté 24-25. Részéről, és most már a teremtésről is beszél, a teremtés könyvéről. És akkor elmondja a szolgáltát, az elővadását, és akkor jönnek oda hívő atyafiak, akik azt mondják, hogy hát azért ez nem így van. Hogy ez itt túl primitív, hogy azért ez már túl haladott, ez nem egy tudományos, hogy Isten úgy 6 nap alatt teremtette a világot. Úgyhogy vannak elméletileg hívő emberek, akik azt mondják, hogy hát nem. Nem így alkotta. Én azt mondom neked, hogy Isten a teremtő Isten. És tudod, sokkal jobban teszed, ha így hiszed el, ahogy olvasod. Mert ez ad az embernek egy olyan bölcsességet, ahogy olvastuk, ez ad az embernek egy olyan képességet, vagy ez fejleszti azt a képességet, hogy Istent úgy ismerje meg, ahogy a nő van. És ha tényleg úgy szemléljük a világot, mint Istennek a teremtését, akkor változunk. Akkor meglátjuk a teremtettségben Istennek a hatalmát, istenségét. Nem látjuk Isten, de látjuk a természetet, a teremtett világot, és benne meglátjuk Istent. Aki nem így nézi, az hazudik magának. Ezt a római levélből tudom. Hogy aki a teremtettségre azt mondja, hogy ez evolúció, meg ősrobbanás, az hazudik magának. És itt megint nem kérdezem, hogy te, hogy erről mi a véleményed, ezt mondja Isten igéje. Hogy akik nem ezt hiszik, azok megtagadják az igazságot. Tehát azt mondja a Károli Biblia, hogy a teremtett világ megértetvén megláttatik. A teremtett világban megértetvén megláttatik. Tehát a teremtett világ hat minden emberre. Érteni, értetni akar, láttatni akar. Csak az a kérdés, hogy erre az értetésre te azt mondod, igen. Igen. Vagy azt mondod, hogy nem. Vagy például a Teremtő Isten teremtett engem. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, de én például egy, nem tudom, de olyan 18-19-20 éves koromig bárkivel lecseréltem volna a fejemet. Bárkivel. Komolyan. Van is egy rokonunk abban valaki, aki, hát már most úgy utólag mulatságos számomra, de még vele is lecseréltem volna a fejemet. Annyira nem fogadtam el magam. És ebből egy csomó konfliktusom lett. Emberi kapcsolatokban. És most már tudom, hogy bűn sokáig úgy élni, hogy elutasított vagy, hogy nem fogadod el magad. Ez nem alázat, ezt lehet tolerálni egy darabig, míg meg nem tudod azt, hogy téged Isten teremtett. De Isten azt akarja, hogy te ezt tudd meg, és nem magaddal foglalkozz, hanem azzal foglalkozz, hogy Isten teremtett, anyám méhében ő formált, mert pont ez a Zsoltár volt, ami felszabadított, a 139. Zsoltár. Olvastam, hogy ő teremtett magának, na hát akkor jól van. Ha neki jól vagyok, akkor magamnak is jól leszek. És levettem azt tekintetemet magamról, és tudtam egészségesebb emberi életet élni. Isten teremtett téged úgy, ahogy vagy. És ez felszabadító. Az önértékelésed helyre kerül. És nem kell játszani az agyadat. Nem kell tenni a fejedet, hogy te is vagy valaki. Mert ha azt mondod, hogy Isten engem így teremtett, ilyennek, akkor én egy nagyon, nagyon nagy klassz alkotás vagyok, csak nem biztos, hogy látszik rajtam, de én ezt tudom magamról. És akkor felszabadul az ember. Vagy például azt mondja Pál apostol a Róma, az 1 Korintus 7-ben, nagyon érdekes szakasz, most nemrégen tanítottam róla Velencén, amikor Pál apostol azt mondja, jó az embernek úgy maradni, ahogy van. Mert megkérdezték, hogy na, és a szüzekkel mi van, mi legyen. Ugye a Korintus, ugye a Pál apostolt. És akkor azt mondja, jó az embernek úgy maradni, ahogy van. És ez nagyon erőteljesen jött ott a szószéken. És elmondtam vagy tízszer, hogy jó az embernek úgy maradni, ahogy van. De miért mondja ezt Pál apostol? Nem hazudtolja meg Istent, aki azt mondja, hogy nem jó az embernek egyedül, hanem azt akarja Pál apostol, és ott meg is mondja, nem akarom, hogy gond terheljen titeket. És ekkor értettem meg azt, hogy az aggodalom, a gond, az valami rettenetesen veszélyes a hívő ember életében. Mert ha Pál apostol azt mondja, hogy a küszöbön álló megpróbáltatás miatt, meg a rövidre szabott idő miatt, ő azt akarja, hogy gond ne terheljen, ezért ha házasságban vagy, ne akarj válást, ha egyedül vagy, ne akarj megházasodni, azért, hogy gond ne terheljen. Akkor megértettem, hogy húha, akkor a gondomat muszáj, kötelező, nagyon fontos Isten kezébe letenni. És hogyha hiszed, hogy Isten 40 éven át minden reggel manifestálta a mannát, egyszerűen létrehozta, és minden reggel ott volt fizikális eledelként, akkor a gondodat könnyebb Istenre tenni. Például a feleségemnek most kiesett a két első foga. A műfog volt, de nem jól csinálták meg, hát nagyon ciki. szoktam neki mondani, hogy mondják, hogy Silvio Berlusconi. És akkor úgy nevetünk rajta, de valahol az van bennem, hogy mert nagyon drága, tudjátok, hogy milyen drága egy fog, egy implantátum, vagy valami. Még gondolkodunk, hogy fogjuk megoldani. De annyira jó, hogy nincs ott az az aggodalom, hogy jaj, most mi lesz. Mert ha pénztárcánkban nézünk, nem találunk rá fedezetet. De biztos vagyok benne, hogy Isten, ha akarná, azt mondaná, jó, akkor reggel legyen két fogad. Biztos vagyok benne. Ezt megtehetné Isten. És az ő dolga, hogy oldja meg a problémát, de általában úgy szokta, hogy kirendeli rá az anyagiakat. Valamilyen módon megoldja. De tényleg a Dorogi Laciék, valaki ismeri őket, Galgután mesélték, hogy voltak kint Erdélybe, jöttek haza Trabanttal, és elméletileg az autónak már meg kellett volna állni, mert a tankban nem volt benzin. És hazajöttek vele. Én elhiszem. Már csak azért is, mert ő mondta, meg egyébként is. Én elhiszem. Hallottam olyan bizonyságtételt, hogy valakinek nem volt pénz, és úgy tudta, hogy nincs pénz a pénztárcába. De azért ugye az ember olyan, hogyha tudja, hogy üres a hűtő, mégis benéz. Hát, ha van valami azóta. És akkor ez a valaki is elővette a pénztárcáját, és volt benne 6000 forint. Pont annyi, amennyire szüksége volt. Hát vagy igaz, vagy nem, de elhiszem, hogy Isten ezt megteheti. Hogyha kell, akkor Isten itt teremt. Ha születik egy gyermek, és mondjuk valami szerve nincs kifejlődve, vagy az orvos azt mondja, nagy baj van, el van csökevényesedve valami, vagy nem tudom. Lehet hinni, hogy Isten ennyi, azt mondja, jó, állítsuk helyre ezt a szervet. És nem biztos, hogy itt csinálja, de nem fogsz aggodalmaskodni. Tudsz majd Istenben bízni, hogy Isten cselekedhessen, érted? De ha aggodalmaskodsz, nem adod át neki az ügyet, hogy oldja meg? És Isten már pedig ilyen, amíg nem teszed a problémát a kezébe, addig Isten azt mondja, nem foglalkozok vele. Majd ha átadtad nekem, akkor majd én munkához látok. Akkor majd én elkezdem a problémát megoldani. Mert hát ezt tanítja Isten igéje. És amikor ezt a kis szót itt olvastam, hogy azt a dolgot, hogy Isten 40 éven át minden reggel teremtett, azért, hogy gondot viseljen az ő népéről, azért, hogy etesse az ő zúgolódó népét, akkor azt mondtam, hogy jaj, de jó, Isten ma is megteheti, ha akarja, hogy teremt. Aztán a másik, ami nagyon hangsúlyos volt, amikor azt mondja Isten Mózesnek, hogy én majd hullatok nektek kenyeret a mennyből, ugye ez a 4. vers 16. rész, menjen ki a nép, és szedjen naponként egy napra valót. És ez a szó, hogy naponként egy napra valót. És aztán kapcsolódott hozzá, hogy így teszem őket próbára. Ezzel teszem próbára. Naponként egy napra valót. A Károlyban úgy van, naponként arra a napra valót. Naponként arra a napra valót. Isten így rendelte, hogy a mannát nem lehet begyűjteni. Így rendelte, hogy a mannát nem lehet bespájzolni. Így rendelte, hogy minden nap menjen ki mindenki, aki enni akar, és szedjen egy napra valót. Naponként egy napra valót. És akkor Isten így akkor a fegyelemről tanított. Tudom, hogy erről már beszéltem pányokon is, az egy korábbi kijelentés volt, mikor egyszer kérdeztem Istent egy dologba, hogy most mit csináljak. És akkor, hogy járkáltam föl le a konyhába, akkor Isten úgy arra irányította a figyelmemet, hogy mit csinálok, hogy megyek, hogy lépek. És akkor ugye egyszer a bal láb, nem ez a jobb, egyszer a jobb lábamon van a súly, akkor a bal repül. Akkor a balon van a súly, a jobb repül. És akkor az Úr csak azt mondta, hogy kegyelem, fegyelem, kegyelem, fegyelem, kegyelem, fegyelem. És akkor megértettem azt, hogy igen, Istennek a kegyelme kiárat az Úr Jézus Krisztusban, de vannak olyan időszakok, amikor nekem fegyelmet kell mutatnom. Nekem mutatnom, ha más nem, egy döntést kell hoznom, hogy kiárathasson Istennek a kegyelme. Tennem kell valamit. És ugye azért olvastam fel a Mózes 5. könyvéből is azt az igét, hogy a manna az igének, végsősoron Jézus Krisztusnak, mint testélet igének a szimbólumává lett, előképévé lett. Tehát a manna az igének a szimbóluma. És akkor ugye az alkalmazás az teljesen kézenfekvő. Ezt maga Jézus Krisztus alkalmazza, Mózes is, meg Jézus Krisztus is. És akkor a Bibliának az olvasása, a napi csöndességnek a gyakorlása. Nem azért, mert ezt muszáj csinálnod, hanem azért, mert ezen keresztül veszed magadhoz naponként az aznapra valót. Naponként az aznapra valót. És azt olvassuk, hogy aki amennyit szedett, amennyit akart, annyit szedett. És ez annyira jó. Egyszer, amikor a Márk evangéliumát tanulmányoztuk, ott mondja az Úr Jézus, hogy amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek. És ott a Márk evangéliumában az az összefüggés azt jelenti, hogy amilyen edénnyel jössz, az igéhez annyit tölt meg Isten. Úgyhogy, ha te nem számítasz semmire, amikor eljössz az imaházba, akkor nem fogsz hazavinni semmit sem. Az jó mondom? Nem viszel haza semmit, igen. De ha te úgy jössz, hogy akarsz az Úrtól kapni, akkor hadd bátorítsak azzal, hogy még egy nagyon gyenge szolgálatból is valamit adhat az Úr. Ezen a feleségem csodálkozik is, hogy akár katolikus pap, akár milyen pap beszél, annyira figyelek, hogy hát jó, nem mindig lehet, mert aki össze-vissza beszél az, de aki már csak egy mondatot is mond az igéhez, vagy az igét hirdeti, már lehet belőle venni. És amikor azt mondja az ige, hogy naponként az aznapra valót, akkor tanítani akar bennünket Isten a fegyelemre. Hogy igenis az ő kegyelme kiárad, de akarja látni, hogy én fegyelmezem magam, akarja látni, hogy én reggel fölkelek, kinyitom a Bibliát, és kinyitom a szívem, és persze akkor is ráhagyatkozok a szuverén Istenre, és vagy szól, vagy nem, de én megyek és olvasom az igét. Én megyek és gyűjtöm. Megadom neki a lehetőséget, hogy beszéljen hozzám, hogy tápláljon engem. És sokszor, amikor nem kapunk kijelentést, az is táplálék. Hányszor volt már olyan, biztos te is tapasztaltad, hogy elolvastad az igét, és nem volt semmi olyan extra. De napközben csak így pakka Szent Szellem kijelentett egy dolgot azzal kapcsolatban. És akkor az volt a megoldás, az volt, ami megmentett, az volt, ami jó döntéshez segített. De ez nem működik, ha nem gyakorlod ezt. És azt mondja az ige, hogy ezzel teszem őket próbára. Ez egy próba a te jellemednek. Na most hadd kérdezem meg, szeretnél jobb hívő lenni? Szeretnél Isten erejében jobban járni? Szeretnéd, ha az Úr nagy szolgálatokkal bízna meg? Na most erre válaszolj, jó? Mert ha nem, azt is mondd meg. Mert lehet, hogy valaki azt mondja, nem akarok én már szolgálni. Láttam, hogy hányan elbuktak, meg milyen verejtékes sokszor, meg nehéz a szolgálat. Mondd meg, de szeretnéd jobban az Urat hordozni? Hogy a jelenléte az életedben erőteljesebben ott legyen? Hogy a te igazságod járjon előtted, és az Isten dicsősége mögötted? Hogy belépsz egy helyiségbe, és akkor azt látják, hogy ú, egy igaz ember. Nem szólsz még semmit. Csak az Úr jelenlétét hordozod. Aztán, amikor kimensz a helyiségből, akkor valamit láttak az Isten dicsőségéből. Ezt mondja az Ézsaiás 58. Szeretnéd ezt? Azt mondja az ige, hogy Isten megpróbál. És ha azt látja Isten, hogy havonta egyszer felbuzdulsz, és neki kezdesz Bibliát tanulmányozni, aztán két hónapig elő se veszed, vagy olyan rapszódikusan egyszer olvasod, egyszer nem, amilyen kedved van, hát akkor az Úr azt mondja, hogy szeretlek gyermekem, vágyok a veled való közösségre, de ne haragudj, nem fogok rád bízni semmit. Így nem tudlak használni. Nem vagy megbízható. Éppen a tegnap este beszéltünk arról, hogy az Úr Jézusba hittek sokan, mert látták a jeleket és a csodákat. És azt olvasok, Jézus nem bízta rájuk magát. Viszont a tanítványokra, akik hittek az ő beszédének és az írásoknak, a tanítványokra már rábízta magát. Ez egy próba. Ez egy próba. És tulajdonképpen most nagyon egyszerű a dolgod, hogy ezen a téren hol tartasz. Hogy tényleg naponta összeszeded-e az aznapra valót. Mert ez azt jelenti, hogy táplálkozol az igével, meg azt is, hogy Isten elkezd nagyobb dolgokra bízni, és jobban használni. És még a harmadik pontban, az 5 Mózes 8. rész 3. versére hadd utaljak, illetve hadd hirdessem, sanyargatott és éheztetett, de aztán mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáit sem ismertek, így adta tudtodra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik. Annyira világos, nem? Nem csak kenyérrel él az ember. Most hadd kérdezzelek meg téged, de válaszolj kérlek őszintén. Te nem csak kenyérrel élsz, vagy csak kenyérrel élsz? Mert ha azt mondja Isten, hogy nem csak kenyérrel él az ember, és az Úr Jézus ezt akkor mondja a sátánnak, amikor 40 napi bőjt után a sátán felkínálja neki, hogy hát ha Isten fia vagy, csinálja a kövekből kenyeret. És Jézus még akkor is azt mondja 40 napi bőjt után, hogy nem ez a elsődleges. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami az Isten szájából származik. Nem csak kenyérrel él az ember. Egyszer Fodor János bácsi szolgázd után, és megkérdezte, hogy na testvérek, miért volt bolond az a gazdag, amiről az Úr Jézus beszél? Aki azt mondta, hogy hú, nagyon jó volt a termésem, mit csináljak? Hát építek csűröket, és akkor betakarítom. És akkor majd azt mondom magamnak, egyél, higgyál én lelkem, sok évre való, sok javad van eltéve. És az Úr Jézus erre azt mondja, te bolond. És akkor kérdezte Fodor János bácsi, miért volt bolond ez az ember? Na ki tudja megmondani? Legalábbis a Fodor János bácsi olvasatába. De én el tudom fogadni. Tessé? Igen, biztos ez is már azt mondja, holnap elkérik a te lelkedet. De János bácsi nem erre mutatott rá. Még egyszer elmondom. Egyél, így áll én lelkem, sok javad van sok évre eltéve. Igen. Hát azért volt bolond, mert azt mondja, hogy lelkem. Egyél, így áll. Hát a test eszik, meg iszik. De a léleknek nem a kenyére van szüksége. Ez bolondság. Akár mennyi van kenyérből, meg italból, meg kényelemből, meg anyagi dolgokból, akár mennyi van. Az ember bolond, ha azt gondolja, hogy ebből gyűjtök, erre hajtok, és akkor majd jó lesz nekem. Bolond az az ember. Mert a lelked nem azzal él. A lelked Isten igéjével él. És ott a görögben, amikor az Úr Jézus ezt mondja, ott nem a logos szó szerepel, ami általában az igére vonatkozik, hanem a réma szó, amit a konkrét, aktuális beszédre alkalmaz a görög. Csak ez a fordításunkból nem jön ki. Magyarul azt mondja az Úr Jézus, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden rémával, minden aktuális, élő beszéddel, amit az Isten személyesen neked mond. És lehet, hogy elolvasol 10 oldalt a Bibliából, és egy szót mond neked a Szent Szellem. Egy szót tesz konkréttá, élővé, de abból van a hited, mert a Róma 10:17, azt hiszem, amikor azt mondja, hogy a hit hallásból van. A hallás pedig az Isten beszéde által. Akkor ott a beszéd alatt is réma van. Tehát a hited, figyelj, ha a Bibliát megtanulod kívülről, a fejed megnő. Ismereted lesz. Hány professzor van, teológiai professzor, aki talán kívülről tudja a Bibliát, de nincs élő hite. Mert talán nem is hiszi, sőt tagadja, hogy Isten ma is szól az emberhez. Azt mondja az Úr Jézus, azt mondja Mózesen keresztül az Isten, hogy a mannával kapcsolatban Isten ezt akarta tanítani. Hogy persze fizikailag táplálta, de mivel föntről jött, Istentől jött, az Istentől való függésre akarta megtanítani, hogy amikor majd bemegy a Kánaánba Izrael, és már ő magának termelés, ugye nem kell majd a manna, akkor is tudja és emlékezzen arra, hogy Istennel ez a napi kapcsolat elengedhetetlen. Mert nem csak kenyérrel él az ember, nem csak kenyérrel él az ember. Következésképpen ki lehet mondani, hogy aki csak kenyérrel él, az az élet nem élet. Akármennyire is teszi valaki a fejét, és azt mondja, hogy te úgy nem, én boldog vagyok. Nem igaz. Nem igaz, nem igaz. Mert Ézsaiás azt mondja, nincs a bűnösöknek békessége. És ezt háromszor elismétli. Ha pedig ezt mondja az ige, akkor ez így van. Éppen van az ifjúságban most nálunk valaki, akit ezzel kísért a sátán. Egyszerűen arról beszél a barátnőjével, arról beszél a társaságába, hogy milyen jó azoknak, meg ezeknek, akik. És gyülekezetben nőtt föl, sőt meg van térve, csak most egy ilyen kicsit elszédült. Azt hiszi, hogy annak jó, akinek van sok java, sok évre eltéve. Én hiszem, hogy ki fog józanodni ebből, majd, na hiszem, mert tudom, hogy a szíve mélyén nem ez van. Csak annyira észrevétlenül be tud darálni a világnak a gondolkodás módja, hogy észre se vesszük. De ma reggel lehet, hogy azért szól az ige, hogy most vedd észre. Hogyha valami probléma van, ha nem érzed magad fitnek, ha nem mondod azt, hogy igen, én egy boldog, megelégedett ember vagyok, akkor gondolkodj el, nem-e csak kenyérrel élsz. Mert ha csak azon élsz, akkor az életed nem az az élet, aminek lenni kellene, amire egyébként te is vágysz. Sőt, Isten ezen a kenyéren keresztül, sőt, Isten a szaván keresztül tulajdonképpen önmagával való függést akar létrehozni. Cseri Kálmánnak van egy prédikációja, az a címe, hogy ki a mi Istenünk. És akkor ezt az igét is magyarázza, és mondja, hogy figyeljétek meg, hogy Izrael népének a pusztában két szó nem hagyta el a száját. Az, hogy köszönöm, meg az, hogy bocsánat. És arra mutat rá, hogy ez azért volt, mert Izrael nem volt személyes, élő kapcsolatban Istennel. Mózes igen, de Izrael, mint nép, nem. És teljesen egyetértek, amikor azt mondja, hogy az ilyen ember bármennyit kap Istentől, csak panaszkodni fog, csak zúgolódni fog, csak elégedetlenkedni fog. Mert Istennek bármennyi ajándéka, Istennek ajándéka, bármennyit is kapok tőle, nem tudja betölteni azt, amit Isten személyesen tud az életembe betölteni. Ez ugye logikus, vagy hát nem logikus, de értjük, ugye? Elégedett vagy? Aztán arra is van sok bizonyság, hogy valakinek mondjuk hiányzik az egészsége. Valakinek hiányzik nagyon sok fontos dolgok, amik szükségesek anyagi téren. És mégis boldog. És azt mondja, hogy teljes életem van. Mert lehet, hogy ajándékokból per pillanat kevés van a birtokába, de megvan a kapcsolata az élő Istennel, aki betölti a szükségünket. Előbb vagy utóbb fizikailag is. És nem hagy kenyérkéregetőnek. Isten szeretné ezt a függést az életünkben, hogyha ott lenne. Két igét hadd olvassak még a Jeremiás könyve második részéből, és majd még a Hóseás könyve második részéből. Azt mondja Isten Jeremiás 2-ben, így szólt hozzám az Úr igéje. Menj és hirdesd Jeruzsálemnek, ezt mondja az Úr. Emlékszem rád ifjúkorod hűségére, mátkosságot szeretetére, amikor követtél a pusztában, a be nem vetett földön. Figyelitek Isten, hogy beszél? Azt mondja Izraelnek, hogy Isten nosztalgiázik. És azt mondja, de jó volt akkor. Figyeljetek, ide végig zúgolódtak a pusztába. Végig elégedetlenkedtek. Isten mégis azt mondja, hogy az volt a jó, az volt a szép. Mert függtetek tőlem. Ez számára, Isten számára egy nagyon szép és romantikus idő volt Izrael a pusztába. Azt mondja, mátkosságot szeretetél, amikor követtél a pusztába a be nem vetett földön. Isten erre vágyik, amikor tényleg rájövök erre, hogy én tőle függök. És engedem magam erre a függőségre rá beszélni. Erről beszél a Hóseás próféta könyvében hasonló módon a második részben, a 16. versben, a Károlyban 13-tól szintén Isten beszél. Azért most én csábítom őt, elvezetem a pusztába, és szívére beszélek. Ugye a döntést nekünk kell meghozni. De Isten azt mondja, hogy elcsábítom, kiviszem a pusztába. Úgyhogy Isten adott esetben megengedi neked, hogy olyan helyzetbe kerülj, amikor nem marad más körülötted, csak ő. Ezért, ha becsaptak, megcsaltak, elhagytak, vagy úgy érzed, hogy senki nem törődik veled, senki nem ért meg, pedig most lenne rá a legnagyobb szükséged, akkor emlékezz meg arról, nem-e Isten csinálta ezt. Hogy ne legyen körülötted senki, hogy pusztába legyél, hogy csak ő maradjon meg, hát ha odafordulsz felé, hát ha figyelni fogsz rá, hát ha kinyílik a szíved, hogy meghallgasd, hogy mit akar neked mondani. És azt mondja itt Isten, hogy elvezetem a pusztába, és szívére beszélek. Aztán azt mondja, hogy onnan adom vissza, azaz, hogy a pusztába a szőlőjét és az ákorvölgyét a reménység kapujává teszem. A nehézség, gyász, szerencsétlenséget jelent az ákor szó. És ezeket a körülményeket Isten a reménység kapujává teszi. Ezek a körülmények nem tönkre tesznek, ha engeded, hogy Isten a szívedre beszéljen, ha újra ez a függés létrejön közted meg közted, akkor a csalódásokat, a nehézségeket, a gyászt, a szenvedést, a szerencsétlenséget, azzá az helyzetté vagy alkalommá teszi, ahonnan kinyílik a világ, ahol a reménység betölt a szívedet, és azt mondod, hogy van tovább. Miért? Mert Istennel rendeződött a kapcsolatod. Szeretem mondani, hogy ha van valakinek egy nagy negatívum az életében, egy nagyon-nagyon nagy negatívum, engedd meg, hogy Isten fölülről keresztül húzza, és abból a nagy negatívumból egy nagy pozitívum lesz. És a keserűségnek, az átoknak, a rossz félelemnek, szorongásnak a forrásából a reménységnek a forrása lesz. Ott majd úgy felel nekem, mint ifjúsága idején, mint akkor, amikor kijött Egyiptom földjéről. Azon a napon férjednek fogsz hívni, így szól az Úr, és nem hívsz többé Baálnak. Kiveszem szájából a Baálok nevét, nem emlegetik többé nevüket. Ezt szeretné Isten, hogyha egy ilyen függő viszonyba kerülnénk vele. Azt szeretné Isten, ha megmutathatná az ő láthatatlan világát. De tudjátok, amikor így szól hozzánk, mikor Isten beszél velünk, akkor a hitáltal, amit az ő beszédéből nyerünk, látást kapunk, és látjuk a láthatatlant. Na most akkor összefoglalom. Isten teremtő Isten. Ha kell, ami nincs, előszólítja, hogy létezzen. A jellemünk formálásával, a naponkénti csöndesség tartásával, az igében való gyönyörködéssel, meg annak cselekvésével formálja az életünket, alakítja az életünket. Mostanában szoktam ezt hangoztatni, hogy Isten úgy fogad el, ahogy vagy. Úgy, ahogy vagy. De miután elfogadott, és biztosított arról, hogy szeret téged, elkezdte a munkáját, hogy átalakítson a céljaira. Elkezdte a formálását a jellemednek. Isten aztán megvan, az életünket átformálja. És a harmadikba a láthatatlant láthatóvá teszi. És akkor olyanok lehetünk, mint a hithősök, akik látták a láthatatlant. Akik reménység ellen is reménykedtek, és örültek sok-sok üldöztetés, meg bántalmazás, meg nélkülözés között is, és üdvözölték azt a várost, amit láttak távolról. Hát erre hívott el minket is az Isten. Válaszolj ezekre a kérdésekre, amit most akár én tettem föl, akár konkrétan a Szentlélek. De hát tudod, sokszor a Szentlélek úgy kérdez, hogy az igehíretünk keresztül kérdez, az igéretünk keresztül beszél, és válaszolja ezekre őszintén. Mert tényleg Isten vágyik a velünk való közösségre, meg akarja magát osztani, és szeretné, ha mi is megosztanánk vele az életünket, hogy így teljes legyen. Amen. Imádkozok, jó? Hajtsuk meg a fejünket. Atyám, köszönöm neked azt, hogy a te beszéded tényleg élő és ható, és köszönöm, hogy a minden értelmet felül múló, meg meghaladó békességet tud hozni az ember szívébe, és bizonyságot minden látható körülmény ellenére, bizonyságot abban, hogy te egy gondviselő Isten vagy, és ha te Jézus Krisztust odaadtad mindnyájunkért, akkor hogy ne adnál vele együtt mindent nekünk. Köszönöm Istenem, hogy így az aggódástól felszabadulhat a szívünk, felszabadulhat az életünk, hogy tényleg várva a te csodáidra, a te gondviselésedben bízva át is élhessük azt, és bizonyságai lehessünk, mint a pusztában vándorló nép, a te gondviselő szeretetednek 40 éven át. Hadd legyen a te néped itt Miskolcon, és atyám bizonysága annak, hogy benned bízik, és te pedig gondját viseled, és betöltöd a szükségeit, és megmutatod természetfeletti módon, ha szükség van rá, hogy te egy olyan Isten vagy, aki a gondunkat, ha rád tesszük, akkor te gondot viselsz. És köszönöm neked, atyám, azt is, hogy szeretnéd, ha a jellemünk is formálódna. Köszönöm neked, hogy arra akarsz nevelni és tanítani bennünket, hogy igen, együtt működjünk veled. Hogy tegyük oda magunkat, és hozzunk jó döntéseket, és vegyünk fel szokásokat, mint a Biblia olvasás, a tanulmányozás a naponként, hogy az aznapra való kegyelmet, aznapra való üzenetet, igét, azt átadhass nekünk. És köszönöm, atyám, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem igével, és köszönöm, hogy te ezt az igét adod nekünk, köszönöm, hogy az igéd által hitet hozol létre a szívünkbe, és köszönöm, hogy a hit által felszabadulhat, megszabadulhat, megtisztulhat az életünk, és cselekedhetünk olyan cselekedeteket, amely téged dicsőít. Atyám, hogy így legyen ez a gyülekezet, ennek minden tagja, hogy bizonyság lehessen ez a gyülekezet a te lényedről, a te gondviselő szeretetedről, atyám. Amen.
Testvérek, hogy próbálta meg Isten Izrael népét a mannával? Mi volt a próba benne? Mert ha többet szednek, akkor megkukacosodik. Hogy igazából a próba miben mutatkozott meg? Isten azt mondta, hogy szeretném, ha szeretnélek minden nap megmutatni a gondoskodásomat felétek. Minden nap. És szeretném, ha ez a fajta szeretet függés lenne közöttem és közöttetek. Ez a gondviselés. Mit csinál az ember? A természeti, az óemberi természet utálja ezt a függést. Utálja. És mindent megtesz, hogy levetkőzze. Mindent megtesz. És a hívő emberben is ott dolgozik ez, meg a hitetlenben is, csak attól függ, hogy teret engedünk-e vagy nem. Mit csinál legelőször? Bespajzolok, miért? Ne kelljen függni Istentől. Mert az, ha minden napra csak egy nap nyitad, akkor ezzel kicsit beleszorít abba, hogy kénytelen vagyok holnap is kimenni, vagy holnap után is. Mit csináltak? 3-4 napra valót összeszedek, ne kelljen menni. Ne kelljen menni. Azt mondta Sanyi, hogy köszönöm öt meg a bocsánatot. Amikor kimegyek minden nap, akkor minden nap szembesülök a ráutaltságommal. És ezt nem szereti az ember. És mindent megtesz azért, hogy bespajzoljon, hogy ne legyen ráutalt Istenre. Isten meg ezt szeretné, ezt a fajta szoros kapcsolatot. Nekem ez az egyik üzenete a mannának. A másik pedig a hit és a bizalom. Mit csináltak a 6. nap után? A 7. napon mit csináltak? Hát azért kimentek széjjel nézni. Hát, ha van, nem? Isten mondott valamit, hogy nem lesz. Hát, az... Szóval a hit mit mond? Hogy ne menjél, mert nem lesz. És olyan egyszerű dolog. Gondoljunk bele, hogy minket hitett volna Isten a pusztába. És akkor azt mondja, hogy kaptok minden nap. Lett volna olyan, aki begyűjt 3 napra valót az első nap? Hát biztos lett volna, nem? Magyarok vagyunk, hát ha már csak abból kifolyólag is. De lett volna olyan, aki a 7. nap is kimegy, megnézni, hogy van-e? Hát valószínű lett volna, nem tudom hányan, de akadt volna azért. Miért? Isten mond valamit, hát azért én megnézem. Bűn ez? Hát azért én megnézem. Mit sejtet ez? Azt, hogy nincs teljes bizalmam Isten felé. És nem hiszem el, hogy ha ő ezt mondta, akkor ez így van. Olyan egyszerű, paraszti egyszerűséggel. Ezt mondtad, Uram? Jó van akkor. Akkor ehhez tartom magam. De az óemberi gondolkodás nem így működik, hanem hát azért én megnézem. Még utána nézem. Hiszem, ha látom. Aztán ránevelődtek egy idő után, hogy fölösleges kimenni, de az hit volt. Az nem hit volt, az tapasztalat, hogy ez bizony, megpessed, vagy megkukacosodik, hát ennek nincs értelme, de ez nem hitből fakadt, hanem tapasztalatból, hogy tudta, hogy fölösleges. Hetedik nap miért nem ment ki egy idő után? Mert úgy is tudta, hogy nem lesz ott. De ez már tudás, és nem hit. És Isten meg azt szeretné, tessék, hogy Pétnek el két napra való. De azért voltak, akik kimentek. És Isten meg azt szeretné, hogy higgyél már nekem. Higgyél már nekem. És ezek olyan egyszerű dolgok, nem bonyolult, nem kell hozzá teológia, csak egyszerű hit és bizalom. És Isten erre szeretne engem is, és mindnyájunkat ránevelni. Én azt szeretném kérni, hogy még néhányan, ha már Izrael népe nem köszönte meg nem kért bocsánatot, akkor mi ezt azért tehetjük, és jó lenne, ha tennénk, hogy amit lehet, köszönjünk meg neki, a gondviselést, azt, hogy bátorít, biztat arra, hogy higgyünk benne, és hogy tényleg ez a függőség, ez egy nagyon jó dolog, még ha az óemberünknek nem tetszik is, ebben mutatkozik meg a hitünk, bizalmunk. Amit kell, köszönjünk meg, és amit kell, abba meg kérjünk bocsánatot.
Atyán, köszönjük neked, hogy tényleg egy ilyen Isten vagy, aki úgy döntöttél, hogy rejtőzködő Isten vagy, de köszönöm neked, mindenható Isten, hogy úgy időnként engeded magad meglátni, engeded magad olyan nagyon tisztán hallani, de köszönöm, hogy minden nap kész vagy táplálni minket igéddel, hogy éljünk, vagy egy örök életet éljünk már itt ebbe a testbe, egy olyan életet, amely tőled árad Jézus Krisztusban, amely a te fiadban, Jézus Krisztusban a miénk. Köszönjük neked, hogy akarod, hogy ez a belső emberünk erős legyen, hogyha a külső úgy meg is romlik, vagy törékeny is, de a belső napról napra megújuljon. Köszönöm, hogy ez a te akaratod, és ez az akarat legyen meg ebben a gyülekezetben, Atyám, a te fiad Jézus Krisztus nevében. Amen.